Kérem, álljunk föl és halljunk az Isten igéjét. Inkább nem fogok olvasni az igéje, amit ott szerepel, hanem inkább az Ézsaiás könyvéből fogok olvasni a 40. rész, csak 3 verset fogok olvasni az Ézsaiás 40. részből, a 29. verstől a 31. versig. Az igéje, ami itt van, a első királyokból, majd fogok csak mesélni ezt a történet, és nem fogok végig olvasni azt az igé szakaszt. Az Ézsaiás 40. rész a 29. verstől így szól az Isten igéjét. Erőt ad a megfáradtnak, az eretlen nagyon erőse teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erőjük megújul. Szánrak élnek, mint a sársok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Tessék helyet. Szeretnék kezdeni egy kérdéssel. Egy nagyon egyszerű kérdés. Hol voltál 3 évvel ezelőtt? Azért fölteszem ezt a kérdést, mert 3 évvel ezelőtt akkor kezdtek beszélni a híradón, hogy van valami új betegség, ami jön Kínából. És én azt gondolom, hogy most már tudjunk erről a betegségről túl sokat, és nagyon megváltozott a mi életünk az utolsó 3 évben emiatt. A mi életünkben elég különleges volt 3 évvel ezelőtt, abban az értelemben, hogy 3 évvel ezelőtt, majdnem pont a mai napon, mi felszálltunk egy repülőgépre, és mi mentünk Jeruzsálembe. Én akkor nyugdíjba mentem, mint lelkész a budapesti gyülekezetünkben, és a gyülekezet egy ajándékot adtak nekünk, a feleségemmel együtt, hogy mi elmenjünk Izraelbe. És pont március elején volt az az út, és előtte egy héttel kezdtem nézni azt, hogy lehetséges nem lenne túl szélszerű most utazni, de mondtam azt, hogy ajándékként kaptunk ezt, akkor egy kicsit kellemetlen lenne nem utazni. Odaérkeztünk Izraelbe, a következő nap miután odaérkeztünk, Izrael lezártak a határokat. Ami végül is nekünk nagyon jó volt, mert azt jelentette, hogy 3-4 nap után, amikor mi mentünk valahova Izraelben, üres volt. Más turista nem volt. De a vége fele akkor kezdtünk egy kicsit izgulni, hogy hogyan fogunk hazajönni. Mert hallottunk, hogy már a repülőgépek nem fognak repülni. És akkor kellett egy nappal rövidíteni az utat, és kimentünk a repülőtérre, kaptunk a felszálló kártyát, oda mentünk felszállni a gépre, néztek rám, azt mondja, hogy nincs magyar útleveled, nem tudsz utazni Magyarországra. Akkor mit csinálok? Nem lehet utazni Magyarországra magyar útlevél nélkül. Csak magyar állampolgár tud menni Magyarországra. De én azt mondom, de van lakotási ingedélyem, ott lakom, ott van az otthonom. Fölhívtunk a követség. A követség azt mondja, hogy persze, ha van a lakotási ingedélyt, akkor tud felszállni a gépre. Aki ott dolgozott, a légitársaság azt mondja, hogy itt van a leírás. Te nem vagy magyar állampolgár, mindegy, hogy mit mondanak telefonon, itt van papíron, te nem szállhatsz föl. Indult a gép, mi ott maradtunk. Volt rajtam kívül még két ilyen ember, aki hasonló helyzetben voltak. Gyorsan találtunk azt, hogy láttunk, hogy megy egy gép Bukarestre. És akkor sikerül felszállni a gép Bukarestre, és mert akkor ők nem zártak le a határt. Elég bonyolult volt, de mi azt mondjuk, hogy odaérkezünk Bukarestre, akkor valahogyan fogunk hazaérni. Következő nap mégis tudtunk felszállni egy gépre Bukarestről Budapestre, és érkeztünk Budapestre, és az Eleanor kérdezett tőlünk, voltatok-e Kínában, Olaszországban, vagy hasonló országban? A feleségem hibázott. Kérdezte, hogy mit jelent hasonló ország? Azt mondod, például Izrael. Igen, mi ott voltunk. Akkor mondtak, hogy akkor ez nem lesz olyan egyszerű. És akkor oda hívtak valaki, ez az elején volt, senki nem tudott semmit. És de akkor hívtak valaki mentős, aki ott volt egy lázmerővel, hogy megnéztek a lázunk. Akkor rendben volt, semmi probléma. De ott, te nem vagy magyar állampolgár, akkor meg mindig van valami probléma. 4 órán keresztül ott ültünk a repülőtéren, beszélgettek arról, hogy vissza kell küldeni Izraelbe, mert onnan jött el. De mit keresem ott? Akkor vissza kell menni az Egyesült Államokba, mert te amerikai állampolgár vagy. De itt lakom Budapesten, ha megyek az Egyesült Államokba, nem tudok menni sehova. Nincs otthonom ott. Végre azt mondtuk, hogy jó, akkor kell írni egy külön levelet a belügyminisztériumnak, ingedélyt kérni, hogy beengednek az országba. Na, azt kell tudni, hogy mi későn este érkeztünk Bukarestre, nem volt idő onnan menni egy szállodába, ott voltunk egész éjszaka a repülőtéren, amikor hullafáradtak voltunk. És akkor itt, amikor vártunk Magyarországon, akkor az összes gép, ami érkezett, az összes ember, az összes betegséggel és ilyesmivel, ott sétáltak mellettünk. Mi csak beszívtunk az összes vírust és ilyesmi, ami ott volt a repülőtéren azon a napon. És végre azt mondtuk, hogy jó, tudtok hazamenni, de 2 hét karantén. Kérdeztem, és hogyan menjünk haza? Azt mondja, természetesen taxival. Én csak, mi lesz a szegény taxivezetővel? Ő fog kapni ezt a betegség tőlünk? Mert semmit nem tudtunk. Hazaérkeztünk végre, mindeketten olyan fáradt voltunk, hogy a következő 2-3 napban alig tudtunk csinálni bármit, meg voltunk győződve, hogy bennünk van ez a COVID valami, és biztos ettől fogunk meghalni. Nem hiszem most visszanézve, hogy beteg voltunk azzal, csak teljesen kimerültünk. abban a helyzetben, hogy volt egy éjszaka, amikor nem aludtunk, volt ez a bizonytalanság két-három nap előtte, közben volt olyan feszültség bennünk. Kimerültünk. És utána kellett tovább élni egy világban, ami teljesen megváltozott. Mindnyájunk tapasztaltunk ezt az utolsó három évben. De amit szeretnék kiemelni, hogy mindnyájunk életünkben vannak olyan helyzetek, amikor mi elfáradunk. Lehetséges, hogy van valami helyzet a családban, lehetséges, hogy van olyan a munkahelyen, számtalan lehetőség, hogy miért van az, hogy mi kimerüljünk. De én tapasztaltam valamit, amikor az ember kimerül, akkor az ember változik. Amikor az ember ki van merülve, sokkal türelmetlenebb. Különösen a társaddal. De a másik, ami igaz róla, hogy ha eddig voltál optimista, most már nem. Most már pessimista vagy. Mindig a legrosszabbat tudunk képzelni egy helyzetből. Tele vagyunk panaszokkal. Elcsögedünk. És az én tapasztalatom az, hogy ez a három év, amiben mi most éltünk, annak ellenére, hogy az elején mindenki kötelező volt otthon maradni, és kellett volna kipihenni magunkat, de most már vége, és most már újból benne vagyunk mindenben. És újból van az, hogy olyan könnyen elfáradunk, és elcsögedjünk. Én nem ismerem titeket lényegében. Én nem tudok mondani azt, hogy én ismerem a helyzet most a te életedben. Hogy hol vagy, hogy mi van benned. De mi akarunk nézni egy történet most az igében, ami remélem, hogy egy kis segítséget ad nekünk, hogy mit kell tenni, amikor van egy ilyen helyzet a mi életünkben. A zene nem az én erősségem. Egyáltalában nem. Amikor lelkész voltam, én sohasem vezettem az éneklést, én sohasem tudtam volna ott leülni, zongorázni. A gyülekezet üres lett volna, ha én egyszer próbáltam volna ilyesmit csinálni. De én mégis tudom egy vagy két dolog a zenéről, és én tudom azt, hogy ha valaki hegedül, az előadás végén ő nem csak elrakja a hegedű úgy, ahogyan volt, hanem el kell ingedni a hurok, ami van rajta. Nem mindig lehet feszítve van tartani azt. És ez igaz a mi életünkben. Nem mindig lehet feszítve maradni, hanem szükség van arra az időre, amikor mi tudunk pihenni, amikor tudunk elengedni. A történet, amit akarunk nézni ma este, egy ószövetségi történet, a első királyok a 18. részben és a 19. részben, és itt találkozunk az egyik profétával, az Élissel. És látjunk először a 18. részben egy nagyon érdekes esemény. Amikor lényegében én azt mondom, hogy van egy csata Élis és a hamis proféta között. Mi azt olvasunk a 19. kilencedik versben, hogy voltak ezek a hamis proféták. Érdekes módon, hogy ahogyan olvasunk itt ezen a részben, volt olyan proféták, aki a Baal imádtak, ami 450-en voltak, és utána látjuk, hogy voltak más proféták, aki Aszéra imádtak, és az volt még 400-an. Szóval azt jelenti, hogy összesen volt 850 hamis proféta. És a harcpálya másik oldalon ott egyedül állt Élés. Olvasunk a 21. versben. Élés pedig odalépett az egész nép ele, és így szólt. Meddig santikoltok még két fele? Ha az Úr az Isten, kövessetek őt. Ha pedig Baal, akkor őt kövessetek. De a nép nem felelt egy szót sem. És utána azt látjunk, hogy az Élés azt mondja, jó, akkor csináljunk egy kísérlet. És nézzünk, hogy ki a valódi Istent. És ő azt mondta, hogy jó, ez a 850 proféta, készítjetek egy altart, És ott tegyél az áldozat, és kérjed azt, hogy a ti istenetek küldjön le tűzet az égből. És utána, miután ti csináltok ezt, akkor én ugyanezt csinálom. Ez a 850 proféta ezt csináltak, és akkor kezdtek imádkozni ennek a nem valódi Istennek. És semmi nem történt, és akkor az Élés, az ő nagy bátorsággal, ő azt mondta nekik, hogy lehetséges, hogy a ti istenetek alszik. Akkor hangosabban kell kiabálni, hogy ő hallja. És ez a 850 proféta, próbáljunk elképzelni, hogy ez hogyan nézett ki. Ez a 850 proféta hangos, semmi nem történik. Akkor az Élés most már azt mondja, akkor lehetséges, hogy elutazott. Lehetséges, hogy a ti istenetek elment nyaralni. Akkor próbáljatok még hangosabban. Bármit, amit csináltak, semmi nem történt. Semmi nem történt. És utána Élés készítette egy másik oltart. Oda tette az áldozatot, és akkor azt mondta, ezek az idegen, ezek a profétának, aki idegen Istennek, hozzatok vízet, és öntsöd vízet az oltarra. Még többet, csak képzeljünk ezt a képet. A hollywoodi filmekben nem tudnak ilyen jól csinálni, mint ami történik ebben a történetben. És miután vízben állt mindent, akkor Élés imádkozott. És mi történt? A tűz leért a mennyből. És mindent elégett, ami ott volt. Élés győzött. Egy olyan hatalmas győzelem volt az ő életében. És utána mi történt? Akkor egy nagy lakodalom rendeztek, egy nagy ünnepség. Nem, azt látjunk, hogy megöltek ezek a hamis proféták. De utána a 19. rész elején mi látjunk azt, hogy Élés kezdett félni. Olvasunk a 19. rész, hogy volt egy királynő. A Jezebel, és ő azt mondta, hogy ő fog megölni Élést. Az Élés a 18. részben olyan hatalma volt, hogy tudott ellenállni 850 proféta ellen. A 19. részben menekült egy nőrtől. Mi történt? Az Élés miért menekült? Én miért nem mondani azt, hogy az Élés azért menekült, mert ő kimerült. Ő olyan sokat használt, olyan sok energia, minden, ami benne volt, amikor benne volt ebben a harcban, hogy ő fizikailag teljesen kimerült abban. És én azt látom, hogy a mi életünkben nagyon sokszor egy nagy siker után érkezik egy mélypont a mi életünkben. Valami nagyon nagy siker, esetleg a munkahelyeden, esetleg az, hogy végre kész az a ház, amit építettünk. Lehetséges van az, hogy volt egy nagyszerű evangelizáció a gyülekezetben, és nagyon sok ember megtért. Volt valami, ami jó volt, és utána jön a támadás. És utána jön az, hogy mi elcsögedünk. Amikor Élés elcsögedett, a 4. versben, itt a 9. vers, a 19. részben azt olvasunk, hogy elég most már, Uram, vedd el az életemet. Arra a pontra érkezett, hogy ő azt mondja, hogy vége. Jobb lenne meghalni. Fulladom. 5. vers. Azután lefekült és elaludt egy bókor alá. De egyszer csak egy angyal érintette, és ezt mondta neki, kell föl egyel. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forrókörben sült lángos és egy kosor vízet. Evett, ivott, majd újra lefekült. Látjunk azt, hogy az Úr angyal utána másodszor megjelent. És megjelent, evett és ivott. Mi látjunk azt, hogy az ő helyzetében a fizikai kimerültség eredménye vagy következménye volt a lelki kimerültség. Nem lehet szétválasztani a kettőt. Nem lehet szétválasztani a mi fizikai állapotunk, a mi lelki állapotunktól. És néha az első lépés abban, hogy mi lelkileg tudunk megújulni, az, hogy kapjunk azt a fizikai táplálékot, és az a fizikai pihenés, ami hiányzik a mi életünkben. Azzal kell kezdeni, de nem szabadult megállni. És utána látjuk a folytatás, hogy Élés akkor ment a Horáb hegyre, és találkozott Istennel. Nagyon érdekes ezt a történet is, hogy a tizedik versben mi azt olvasunk, hogy amikor Élés ott volt a hegyen, először volt egy erős szél. De azt olvasunk, hogy Isten nem volt jelen abban. Utána volt egy földrengés. És Isten nem volt jelen abban. Utána volt tűz. És Isten nem volt jelen abban. És végre jött egy szelíd hang. És Isten jelen volt. És akkor Élés találkozott Istennel a csöndben. Az, hogy mi tudunk találkozni Istennel, szükség van arra, hogy legyen ez a csönd. De mi egy olyan világban éljünk, hogy a csönd hiányzik. Mindig van valamit, mindig van egy újabb feladat, mindig van egy új kihívás, és nincs csönd. Ha szeretnél találkozni Istennel, legyél csöndben. Legyél csöndben, és legyen az az imádságod, hogy Uram, szeretnék találkozni veled. Szeretnék megismerni téged. Az Élés már proféta volt, ő az Isten embere volt. És én azt látom, hogy ez szükséges az Isten emberenek, hogy legyen azt a csönd, hogy találkozik vele. Lehetséges, hogy te még nem vagy proféta. Lehetséges, hogy még keresel az utat. Abban a helyzetben is szükség van arra, hogy legyen az a csönd. Hogy engedjed azt, hogy Isten szól hozzád az ő igéjén által. És látjunk azt, hogy igenis, ha mi bízunk benne, ő új életet ad nekünk. Szóval az első tanulság, amit mi akarunk látni ebből a történetből, hogy nagyon fontos, hogy mindnyájunk találjunk a lehetőséget találkozni Istennel. Nem csak vasárnap délelőtt, hanem napról napra találkozunk vele. Legyen az a csönd a mi életünkben. A másik, amit látjuk ebben a párbeszédben, az volt, hogy Élés panaszkodott, hogy Uram, én egyedül vagyok. Nem maradt senki rajtam kívül. És Isten szólt neki, hogy rajtad kívül van még 7000 ember, aki nem borult le az idegen Istenek előtt. Az volt az üzenet, hogy Élés, te nem vagy egyedül. Az utolsó 3 évben nagyon nehéz volt az Isten egyházának, mert volt olyan időszakok, amikor mi nem tudtunk találkozni egymással. és ezek a helyzetekben az ember otthon maradt, és a képernyőr előtt tudtunk hallani az igét, de nem volt a közösség. És akkor nagyon sok ember egyedül vagyok. Lehet, hogy ott volt írva, hogy még rajtam kívül még 100 ember nézi azt, de mégis annak ellenére, hogy az a szám ott volt, mégis egyedül vagyok. Isten terve az volt, hogy az emberek mindig élnek egy közösségben. Mint hívő ember, nem lehet egyedül élni a keresztény életet. Vannak olyan emberek, aki ezt mondja, hogy én vasárnap délelőtt én megyek kirándulni. És ott tudok a kiránduláson találkozni Istennel. Lehetséges, de ez nem az Isten terve. Ez nem az Isten szándéka. Az Isten szándéka, hogy mi találkozunk egymással. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy van valaki, aki tud fölemelni és bátorítani. A Predikátor könyvében a 4. rész, a 14. versben beszél egy olyan kötélről, ami 3 részből áll. És azt látjuk, hogy ha több részből áll, akkor nem gyorsan szakad el. De abban a részben is azt látjunk, hogy ha valaki egyedül sétál, és elesik, nincs senki, aki tud fölemelni őt. De ha sétáljunk valakivel, és ha elesik, akkor van valaki, aki tud fölemelni. Szükségünk van egymásra. Mi nem tudunk egyedül élni a keresztény életet. Áldozatot kell hozni, hogy mi közösségben éljünk egymással. Mégis az van a mi életünkben, hogy túl sok a feladat. Túl sokat vállaljunk. Rohangáljunk ide és oda. Nincs az idő a csendre. Szeretnék mondani valamit, ami nagyon fontos, hogy megértünk. Ha túl sok van az életedben, megint mondom, ha túl sok van az életedben, van olyasmit, amit teszel, ami nem az Isten akarata neked. Világos? Ha túl sok feladatod van, akkor azt jelenti, hogy van valamit, amit teszel, ami nem az Isten akarata neked. És nem vagyunk egyformák. Nem a mi feladatunk ebben a helyzetben összehasonlítunk magunkkal egymással, hanem azt kell kiharcolni Isten előtt, hogy Uram, te mit vársz tőlem? És túl gyakran az van, hogy mi teszünk a jót, ahelyett, hogy teszünk a legjobbat. Az átlag embernek nem az a probléma, hogy csináljunk olyasmit, ami nem jó, hanem az, hogy csináljunk valami, ami jó, ahelyett, hogy csináljuk a legjobbat. És Isten azt várja tőlünk, hogy mi tanuljunk nemet mondani a jónak, hogy tudunk a legjobbat csinálni. Hogy ne legyen az, hogy mi kimeruljunk. Otthon van egy könyvem, a szíme margok. Tudjunk azt, hogy egy lapon vannak a margok. És én általában olyan vagyok, hogy én próbálok spórolni, és ha én gépelek, akkor én nagyon próbálok nagyon kicsi margok beállítani a gépen, hogy minél többet pér az oldalra. De ha mi ezt csináljunk az életünkben, bajba fogunk kerülni. Szükség van arra, hogy legyen nagyobb a margok az életünkben. Mert mindig lesznek váratlan feladatok. Mindig lesznek váratlan dolgokat, amit tennünk kell. Amikor mi tervezünk az életünket, nem szabad úgy tervezni ezek a margok nélkül, vagy túl kicsi margokkal, hanem kell tervezni, tudni azt, hogy lesznek váratlan dolgok a mi életünkben. Mi láttunk az Illés életében, hogy ő kimerült. Mi tapasztaljunk a mi saját életünkben, hogy mi nagyon gyakran kimerüljünk, mi nagyon gyakran elfáradunk. És a megoldás látjunk a Zsoltárokban és más helyeken a Bibliában. A 37. Zsoltár a 11. versben azt olvasunk, hogy csendesedjetek el, és tudjatok meg. A 46. Zsoltár, vagy az volt a 46. Zsoltár, a 37. Zsoltár, a 7. versben, légy csendben és vár az Úrra. Szükség van a csöndre a mi életünkben. Hoztam egy példát magammal. Ez az Egyesült Államokból hoztam. Az Egyesült Államokban minden, ami van, nagyobb, mint itt Magyarországon. Gondolom tudjatok, hogy ez micsoda. Ez mi általában nem csak a meleg tejat, hanem a jéges tejat is készítjünk, és ez jó arra. De ha az ember csinál a jéges tejat, akkor még mindig kell a forró víz, és mi teszünk ezt a forró vízbe. Amikor az ember készít egy tejat, hogyan csináljuk? Beteszünk a filtert a vízbe, és egyből kihúzunk. Egy másodpercre hagyjunk bent. Nem. Mi egy hosszabb időre, több percre hagyjunk bent. De valahogyan mi, a mi hívőr életünkben, mi próbáljunk úgy időt tölteni Istennél, hogy bup, bup, ennyi az egész, és ez nem működik. Akkor az a víz csak forró víz. Semmi íze nincs. Az, hogy az a víz változon, szükség van arra, hogy az a filter is tovább marad benne. És akkor más lesz. A meggyőződésem, hogy az Isten igéjében mi látjunk azt, hogy az ember elfárad. Az ember elfárad, mert olyasmit vállaljunk, ami nem, amit Isten kér tőlünk. Van olyan, amikor elfáradunk, és nem tőlünk függ, és nem a körülmények olyan. De fontos, amikor mi elfáradunk, amikor mi elcsögedjünk, hogy látjunk azt, hogy Isten az, aki megerősít minket. Isten megerősít minket azzal, hogy egy mi találkozunk vele. Abban a csöndben. Nem a hangban, nem a mozgásban, hanem a csöndben. És találkozunk vele, és engedjünk, hogy ő töltsön fel minket. És a másik az, hogy mi akkor tudunk föltölteni, amikor mi éljünk a közösségben. Szükségünk van egymásra. Lehetséges, hogy 5 évvel ezelőtt mondtam ezt a példát, de befejezem ezzel a példával. A példa egy olyan, ami történt most már nagyon sok évvel ezelőtt. 1992 a Barcelona olimpiában. És az egyik futó, aki futott a 4 méter síkfutásban, az ő neve Derek Redmond volt. Angliából jött, esélyes volt, hogy ő nyerjen az arany érmet ott. És az elődöntőben, amikor ő futott ezt a 400 méter futást, kb. 200 méternál, amikor ő a vezető között, húzott egy izomot a lábában, és összeesett ott a futópályán. Az esélye, hogy legyen arany, elment. Mindenki más végigfutott, és akkor ő ott feküdt a pályán, fájdalomban. És a videóban lehet látni azt, hogy akkor egy férfi oda futott hozzá. Letérdelt mellette, beszélgetett vele. És utána a két ember fullott. És a Redmond tette az ő keze a másik ember vállára. És akkor kezdtek sétálni. És sétáltak azt az utolsó 200 métert. És pont a szélvonal előtt ez a segítő elengedte a Redmond, hogy ő egyedül tud átmenni a szélvonalon. Érdemes keresni ezt az interneten, megnézni a filmet. A taps, amikor a Redmond átment a szélvonalon, sokkal nagyobb volt, mint annak az embernek, aki győzött. Azért nagyobb volt, mert a nézők azt mondták, hogy én olyan vagyok, mint a Redmond. Én soha sem fogok nyerni egy ilyen versenyben. Utána kiderült, hogy az a férfi, aki oda ment, a Derek Redmond édesapja volt. És ő tudta azt, hogy milyen fontos volt a fiának befejezni. Egyedül nem tudta volna befejezni, de a segítséggel igen. Azért éljünk egy gyülekezetben. Azért éljünk egy közösségben, hogy mi tudunk figyelni egymásra. És mi tudunk látni azt, hogy amikor az egyik testvér küszködik, amikor az egyik ember elesik, akkor mi nem hagyjuk cserbe, hanem mi oda menjünk és mi fölemeljük. ez az Isten kívánsága nektek, mint gyülekezet. Hogy úgy éljünk egymással, hogy segítsünk egymást a nehézségben. Imádkozunk. Édes Atyánk, milyen jó, hogy a Biblia nem tele van siker történetekkel, hanem a Bibliában tudunk látni azt, hogy az emberek életükben vannak nehézségek, és vannak küzdelmek. De azt is látjunk, hogy milyen a mi Istenünk. És mi látjunk azt, hogy te nem fogsz otthagyni minket, hanem te fogsz erősíteni minket, és segítséget adni nekünk. Kérjünk, amikor mi elesünk, amikor mi elcsögedjünk, erősítsd meg minket. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk úgy élni a közösségben, hogy a testvérek nem maradnak egyedül, hanem mindig van egy testvér, aki ott van, aki kész segíteni, építeni, bátorítani. Segíts minket, hogy tudunk csendben lenni, és találkozni veled. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében.